Végzettségére nézve közgazdász, de leginkább előadó művészként, énekesként ismerik. Fellépéseivel bármilyen nagy csarnokot képes megtölteni. Több verses kötete is megjelent, ír novellákat, rendezett filmet. Talán jobban is szereti, ha azt mondják, hogy költő vagy író. Azt is mondják róla, hogy szigorú szülő. Feleségével 4 majdnem felnőtt gyermeket nevel. A majdnem azért, mert még nem mindegyikük érettségizett. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Műsorunk vendége Kovács Ákos, vagyis Ákos, énekes, Kossuth Díjas előadó művész. Itt ülünk egy stúdióban, és már is pontosítanom kell, mert azt mondtam vendégem, nos nem, én vagyok itt a vendég. Amit idáig elmondtam, az körülbelül stimmel?
Köszöntöm a hallgatókat. Hát annyiban, igen, minden tényszerűen, minden stimmel. Talán az, hogy én mit szeretek, mit nem magam kapcsán, azt én árnyalnám. Én egyáltalán nem ragaszkodom semmilyen titulushoz. Sokszor előfordult már tévéstúdiókban, hogy megkérdezték, hogy mit írjanak a nevem mellé, és akkor mindig megkérdeztem, hogy muszáj mindenképpen valamit? Hát azért illik, mondták. És akkor azt mondták, hogy írják, hogy énekes, mert az viszonylag kevéssé vitatható, vagy hogy dalszerző. Hát ezt most, hogy író, költő, ugye ezzel itt a felvezetőben az hangzott el, hogy én ezt kívánnám magamnak.
Talán.
Hát az a kérdés, hogy kimondhatja magát írónak, meg költőnek. Most, ha az az ember a költő, vagy az író, akit a irodalmi közvélemény úgy nevezett, elfogad, akkor én nem számítok annak, ez egészen biztos. Ha az a definíció, hogy mondjuk költő az, aki verset ír, hát én írok verset is, nem csak dalszövegeket. Ez a úgynevezett irodalmi kánonba nem került be, és nem is fog, és nincs is ilyen ambícióm, viszont emberek olvassák. Megtanultam tehát, hogy nem kell ezekhez ragaszkodni. Ha megkérdezik, mi vagyok, azt mondom elsően egy énekes, mert az, hogy énekléssel foglalkozom, most már 4. évtizede az alig eltagadható, hogy dalszerzéssel foglalkozom, hogy ezt a formát, ezt a rövid formát találtam meg magamnak, amiben önmagamat, vagy az általam látott világrészletet ki tudom fejteni, ez most már talán nem vitatható. Itt olyan közegben élünk, ahol mindig mindent vitatnak, tehát egészen tényszerű dolgokat is, a biológiai tényektől, a matematikai egyenlőségeken át, a világ legegyértelműbbnek látszó dolgai is, például sportteljesítmények. Tehát mondjuk a nagy úszóink, ők egymás ellen és a stopperóra ellenében úsznak, és az ő viszonylag objektív teljesítményük is vitatárgya. Most én ráadásul egy olyan páston ténykedem, ahol teljesen szubjektív az eredmény is. Az is, hogyha az ember sportcsarnokokat tölt meg, ez, hogy akármekkora sportcsarnokat meg tudok tölteni, ezek nagyon kegyelmes dolgok egy ilyen fővezetőben, de akármekkorát nem tudok megtölteni.
Hát itt Magyarországon egy fedett csarnokot, tehát ilyesmire gondoltam, meg különben is illik valami olyat mondani, ami
igen,
azért...
Igen, ami kicsit balzsamozza a tisztelt riportalajnak a lelkét. Bennem is van annyi hűség, mint másban, de azért ilyen igényem nincsen. Bármekkorát most sajnos, vagy szerencsére azt nem tudom, de nem tudunk megtölteni. Az igaz, hogy mondjuk az egyik legnagyobb hazai fedett csarnokot, a Papp László Budapest arénát, meg annak elődjét, a Budapest sportcsarnokot, azt sokszor sikerült. Tudomásom szerint én vagyok az, aki a legtöbbször játszott ebben az intézményben, vagy legalábbis azok között vagyok egy kis klubnak a tagjaként, akik rendszeresen játszhatnak itt, ami azért nem kis eredmény, de ez nem az én eredményem egyébként. Tehát az, hogy mekkora csarnokban játszik egy ember, azt nem maga dönti el, erről a közönség hoz döntést. És sokszor hallom azt is, hogyha egy picit így megszabad előlegezni a beszélgetésünkből egy fontos témát, hogy azt mondják nekem, különösen ellenérdekelt emberek szokták ezt mondani, hogy neked nagyon nagy a felelősséged, mert sok emberhez beszélsz. Hát nem én döntök arról, hogy hány ember hallgat. Ezt én nem tudom megvudúzni az emberek, hogy sokan legyenek. Ergo az én felelősségem nem attól létezik, vagy nagy, hogy hány emberhez szólok, mert erre semmilyen ráhatásom nincsen. Hányan rezonálnak az ember munkájára. Ki tud erre választ adni? Az én felelősségem abban áll, hogy szólok egyáltalán, és arról beszélek, amit fontosnak tartok.
Arra gondoltam, hogy nagyon tapasztalt riportalany, tehát nekem ritkán lesz idő megszólalni, ezért beszéljünk a fontos dolgokról. Például az időről. A múltkor valahogy beleütköztem Kosztolányinak egy írásába, illetve annak egy részletébe, a New York kávéházról ír, és azt írja le, hogy ott milyen emberek vannak, a festőtől a hillapíróig, meg az ingyen élőig egy csomó ember. És akkor a bekezdés úgy végződik, hogy mindannyian 20 év körüliek voltak, de közös vonásuk volt, hogy úgy gondolták, hogy nincs sok idejük. Ez az indító gondolat.
Ez megrendítő, mert én gyakorlatilag mondtam már interjúkban is, meg privát beszélgetésekben is, hogy arra a kérdésre válaszul, hogy miért kapkod az ember fűhöz, fához, a magamfajta ember miért egy ilyen nagyon hevült lelkiállapotba él és dolgozik, és egyszerre több tányér pörög a levegőben, mint a kínai cirkuszi száma tányérpörgető. Kicsit úgy érzi magát az ember időnként, és amikor mondjuk egy éves összefoglalót írok az elmúlt esztendő eseményeiről, amit minden december végén megteszek, akkor néha furcsa visszatekinteni, hogy mennyi minden történik egy év alatt. Ilyen értelemben nagyon szerencsés embernek érzem magam. És amikor ez a téma felvetődik, hogy miért kell ennyi mindent csinálni, vagy miért kell egy kapkodni, nem is tudom, hogy negatív konnotációba vetődik-e föl a kérdés mindig, akkor mindig az volt a válaszom eddig, és egyre komolyabb meggyőződéssel mondhatom, hogy úgy érzem, hogy kevés az időm. Ez nem azt jelenti, hogy halálvágyó vagyok, vagy tudomásom szerint nincs betegségem sem, ami miatt aggodalmaskodnom kellene. Alapvetően ahhoz képest érzem kevésnek az időt, vagy szűkösnek, vagy kitöltendőnek leginkább, hogy mennyi mindent szeretne az ember még csinálni, meg mennyi terve van, meg mindenféle megnyilvánulási mód izgatja, érdekli, mert ezek ugye egytőről fakadnak. Az egyszeri szemlélő számára tűnhet úgy, hogy milyen izgága ez a pali, mi nem tud nyugton lenni, hát már rég betettük abba a fiókba, hogy ő énekes, és akkor még kell, hogy te filmekkel, meg irodalommal foglalkozni. Számomra meg ez teljesen természetes, és úgy gondolom, hogy az, amit énekesként művel az ember a színpadon, az indítatásában nem különbözik attól, ahogyan mondjuk kis prózát ír az ember, vagy verseket. Ezek más formai megjelenései ugyanannak az energiának, vagy úgy mondom, hogy ez ugyanaz az erő, ami nem is az enyém, csak rám van bízva, vagy próbálom uralni, amennyire ezt lehet egyáltalán, hogy különböző műfajok kürtőjén tör felszínre ez az energia.
Az idő engem is izgat egyébként. Én évekkel ezelőtt készítettem egy összeállítást a rádióban az időről, és ott megszólalt egy történész, aki azt mondta, hogy a 17. században, de lehet, hogy 16, valamelyik Veselényi nádor azt írta levelében, hogy nincs időm. Már akkor sem volt idő. De mivel kell kitölteni ezt az időt, ami nincs?
Hát az idő nem a miénk. Mi vagyunk az időé. Valahogy úgy van ez, hogy akinek olyan sors adatot, hogy boldog attól is, hogy hátradől a szófán és sorozatokat néz, az értetlenül állhat az ilyen izgága hozzáállás előtt, hogy miért kell válandóan valamit ennivalót keresni. Egy dalomban is benne van ez a sor, hogy én nem kérek más, csak elég időt, szó szerint így. De ez hitbéli dolgokra is vonatkozik, ugye egyszerűen az ember gyakorta nagy vargabetűkkel, vagy cirkalmas utakon jut el valami olyasmi lényekhez, ami végig az óra előtt volt, és ehhez idő kell, hogy eljussunk hozzá. Tehát ez a hitünkre is vonatkozik, ha szabad erről egyáltalán beszélni, csak nagyon óvatosan próbál az ember, mert ez egy olyan intim terület. A munka, ugye óra et labora, akkor a munkához, az imádsághoz, az Istenhez való eljutáshoz, akár a munkán keresztül, akár értelemmel próbálva befogni olyasmit, amit értelemmel talán is lehet, ez mind idő kell az ember életében. Tehát kicsit olyan ez, ugye sokszor kérdezik, én 57 esztendős vagyok, és kérdezik, hogy lennék-e 20 éves még egyszer, hogyha már az időről beszélünk, és akkor mondom, hogy én lennék, de csak a mai eszemmel, mert én olyan hülye voltam 20 évesen, hogy az majd borzasztó, és hát természetesen, mint minden 20 éves, nagyon okosnak képzeltem magamat. Tehát az is idő kellett, hogy az ember belássa.
Na most egy záró gondolat is, befejezem ezt az idő dolgot. Én úgy képzelem, hogy az ember életében mindig vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell csinálni, amik, ha úgy tetszik, időhöz vannak kötve. 6 éves korban el kell menni az iskolába, aztán le kell érettségizni, stb. Mert utána sokkal-sokkal több energia, ha az ember mégis azt el akarja érni, amit egy adott időpontban könnyen elérhetett volna. Ez körülbelül stimmel?
Ez teljesen így van. Ha egy példát kell mondani, az előre haladtával az ember úgy, hogy egyre kevésbé tud tanulni, pedig én aztán igazán szeretek tanulni, és most itt ülünk egy hangstúdióban, amikor laikus ide beszabadul, mindig azt mondja, hogy és te tudod, hogy melyik gomb mire való? Hát igen, nekem tudnom kell, hogy melyik gomb mire való, és naponta új, meg új területre téved az ember egy ilyen professzió napszámosaként, és így aztán folyton tanulni kell. De például konkrét tanulásra az ember agya ilyenkor már sokkal kevésbé alkalmas, vagy talán egyáltalán nem alkalmas, nem tudom.
Állítólag az utolsó pillanatig, de hát a csoda tudja, nem magamon nem veszem észre ezt.
Hát a sztori is erről szól, hogy az itt a szinapszisok már nem olyan könnyen alakulnak ki, ugye amikor a legkisebb gyermekem a negyedik, Júlia zongorázni járt, akkor Klári néni a zongoratanár mondta, hogy hát Ákos, hát miért nem ül le maga is a zongorához. Aranyos, mert zenésznek nézett, nem tudta, hogy én dalszerző vagyok, és az a két dolog az jelentősen különbözik. És talán jártam hozzá zongora órákra. És hát...
felnőttként?
Iszonyú nehéz volt. És nem is... tehát nagy kudarc élmény volt, be kell, hogy valljam.
Megérte?
Persze, hogy megérte, hát valami olyasmivel foglalkozott, végülis a zenének szenteltem az elmúlt 3,5-4 évtizedet, úgyhogy, és ha az Isten megengedi, még van ebben néhány év, tehát olyasmit is megtudtam a zenéről, amit soha korábban nem tudtam, hogy én nem vagyok képzett zenész, ezt a hallgatóink egy része talán tudja. Hát leül az ember a zongorázat, egy másik logikájú gondolkodást igényel, mint az én dalszerzői tevékenységem, és abban mondjuk az, hogy balkéz, jobbkéz függetlenítés, ezt az én koromban már szint, én nem tudom, ha valaki ezt meg tudja tanulni, ezt megsüvegelem, nekem nem sikerült.
Azt sajnálja, hogy nem képzett zenész, most egy kis kitérő?
Hát részben igen, részben nem. Olyan értelemben igen, hogy nem tudok bizonyos szabályokat, és könnyebben írnék dalt, vagy szabályosabb szerkezetű dalokat írnék, hogyha mondjuk akadémiai képzettségem lenne. De az, hogy ez nincsen, olyan értelemben megpróbál az ember ebből erényt hegeszteni, hogy nem kötnek ezek a szabályok. Tehát többször találkoztam olyan visszajelzéssel, komolyan képzett zenészektől, akikkel együtt muzsikálok, akiket nagyon tisztelek, barátaim, nagyon szeretem őket, hogy mutattam valamit, amit éppen komponáltam, vagy gitáron játszottam, hogy rám néztek, kikerekedett szemre, és azt mondták, de ugye tudod, hogy ilyen nincsen. Nekem az, hogy én ezt nem tudtam, hogy ilyen nincs, és az ebből rengeteg dal született, tehát rengeteg bejáratlan terület van így aztán az ember előtt, amit a képzés bizonyos tekintetben, amelyet, hogy rengeteg előnyt is kínál, le is zárja ezeket a területeket. Előtte milyen tiltott terület nincsen, és persze ezért aztán ingoványos talajra is térhet az ember, tehát ennek vannak veszélye is, a szabályok nem ismeretének, de ugyanakkor meg lehet izgalmas olyan új dolgokat is előhozni, amit a hallgató talán nem is értékel, hogy na ez zene elméletileg mondjuk nem stimmel, mert egyszerűen csak élvezi.
Következő komoly téma. Ön egy nagyon ismert ember. Mondhatnám, hogy sztár, majd utólag aztán mondhatja, hogy nem is, vagy valami hasonlót. Tud igazán önmaga lenni? Van az az érzet, hogy mégiscsak viselkedni kell, olyan sokan ismernek. Tud önmaga lenni?
Hát a sztár nem azonos velem, úgyhogy nekem nagyon egyszerű ilyen szempontból az életem, mert én nem azonosítom magamat azzal a képpel, amit rólam A. kialakítanak, B. gondolnak emberek. Természetesen vannak zavarbejtő helyzetek, hál' Istennek, vagy sajnos, nem tudom, de miután én most már egy pillanatról szóló műfajban hosszú évtizedek óta jelen vagyok, először is már nem vagyok akkora sztár, mint mondjuk kölyök koromban, tehát nem állítanak meg 5 méterenként az utcán, 20 évig nem tudtam tömegközlekedésen utazni nyugodtan, most nyugodtan felszálltok egy villamosra, tehát már zeniten túl vagyok ilyen tekintetben.
Bocsánat, nem sajnálja?
Hogy újra föl tudok szállni a villamosra, nagyon örülök neki.
Nem ez volt a kérdés lényege, hanem hogy nem sajnálja, hogy már nem olyan nagy sztár, mint amilyen 20 évvel ezelőtt volt?
A sztárságnak van a hozadékai, olyan hozadékai, meg nehezen viselhetők. Tehát a gyerekeim arcán látom, én már megszoktam, hogy mondjuk felismernek, ha elmegyünk egy étterembe, vagy az utcán mászkálunk, vagy egy bevásárközpontba. Én úgy gondolom, hogy én ettől nem vagyok más ember, soha nem is éreztem magam más embernek, feltételezték rólam, hogy én biztos mást gondolok magamról, de én úgy gondolom, hogy én közlegény maradtam, az élet közlegénye maradtam. Én dolgozni szeretek. A színpadon nagyon élvezem a közfigyelmet, ezt a koncentrált figyelmet, mert a színpad erre való, de ahogy lelépek a színpadról, ez már engem nem érdekel. Engem a következő dolog érdekel, hogy nem írtam még meg. Tehát mindig az foglalkoztat. Ugye akinek mondjuk szüleim érdeme, hogy sokat olvastam kölyök koromban, kialakult egy sajátos önképem. Erős önkép nélkül egy ilyen viharoktól cibált műfajban nem is nagyon érdemes belemenni, mert az ember, ha nincs erős önképe, akkor a rá záporozó véleményekből próbálja kiolvasni, hogy ő kicsoda valójában, és ez mindig félrevezet.
Volt ilyen krízis?
Beszélek majd erről is, de erről egy marha jó sztorit hallottam, amikor forgattuk a kisjáték filmünket, és Pap János, a nagyszerű színész, a főszereplő, és a forgatáson mesélte, hogy egy színész anekdotát, már pontosan nem tudom, hogy ki volt az idős színész, talán Somlai Artúr, akinek együtt öltözik egy fiatal színész, akinek nagyon rossz kedve van egy nap, és megkérdezi, hogy hát kolléga, hát mi a baj? Hát, mondja Artúr bácsi, nagyon-nagyon rosszat írt a kritika. Szóval fiam, ne busuljon, mert fennáll a veszély, hogyha maga elhiszi, mikor rosszat írnak, azt is el fogja hinni, mikor jót írnak. Úgyhogy természetesen engem is ért, mondjuk úgy, hogy egy rosszul megért pozitív kritikánál megalázóbb dolog nagyon kevés van. Tehát amikor olyasmit dicsérnek az ember munkájában, amit ő maga nem tart kiemelkedőnek, az a rossz szembesülni. Az ilyen pocskondiázó, az ember személyét érintő, nem a munkájáról szóló kritikával, meg túlzottan gyakran találkoztam, úgyhogy azon a területen is volt időm megedződni. Tehát természetesen az minden ember életében van. Krízis az enyémben is volt, tehát amikor
most azt mondja, amit nem akart volna elmondani.
Hát erről nem szeresen beszél az ember, amikor vannak krízis. Az én életemre nem jellemzők a krízis helyzetek, de az emberek mindig a krízisre kíváncsiak. Ezért most elmesélem, hogy amikor a...
Bocsánat, nem így értettem. Úgy értettem, hogy azt a krízist mesélje, amit nem akart volna elmondani. Érti? Na de nem, ez de túl bonyolult vagyok.
Az én életemben ugyanolyan válsághelyzetek van, ami máséba is, ahogy a közkeletű mondás tartja, hogy mindenki maga szintjén nyomorog, tehát azért, hogy azért én egy normális családban nőttem fel, ahol a pozitív visszacsatolás rendszerében, tehát hogyha valami jót csináltam, jó jegyet hoztam, akkor megdicsértek a szüleim. Ha rossz jegyet hoztam, vagy beteltem az ablakot a labdával, és nem történt ilyen, de történhetett volna, akkor meg leszittak. Nos, egy ilyen ember, aki ebben a rendszerben nőtt fel, elképesztő, pusztító szándékú hazug vádakkal találkozik a sorsa során, és nekem volt ilyen részem többször is, hogy ez nem tud mit kezdeni. Tehát nincs mintám, hogy ezt hogy kell feldolgozni. Tehát azért úgy halkan, hogy van egy olyan közege, kritikai, kulturális, ellenkulturális közege a magyar nyilvánosságnak, amelyekben engem homofóbnak neveztek, lenácisztak a Népszabadság vezércikkébe. Tehát ezek érdekes dolgok. Na most, hogyha okleveles nőgyűlölővel beszélget, kedves András, ha nem tudná. Tehát ez a távolról is jól látható és jól körvonalazható érdekkör, ez mindent elkövetett, hogy pusztító vádakat mondjon ellenem. Úgy, hogy a nagy nyilvánosság előtt, úgy, hogy nekem lényegében válaszadási lehetőségem sincsen, a dalaimnak kell értem szólniuk. Tehát ezek olyan értelemben okoztak krízis helyzetet, hogy meg kellett tanulnom, hogy ezt hogy kell feldolgozni. Hát az én nevelésemben nem volt benne az, hogy ilyenre hogy kell reagálni, mert a pozitív visszacsatolás rendszerében az ember úgy nő fel, hogy ha valamiért leszúrják, akkor valamit rosszat csinált. Na most itt ez nem állt fenn.
Ki segített?
Hát a Jóisten segített. Lelki vezetőn Farkas atya segített, ő 93 esztendősen halt meg nem is olyan régen, most van halálának az évfordulója, a halálságyán foghattam a kezét, öcsémmel együtt voltunk nála a kórházban, rengeteget köszönhetek neki, 33 éves koromtól egyengedte az utamat, és hát bizony volt olyan, hogy hát kinek panaszkodjon az ember, ha a szülei már nem élnek, hát akkor a lelki atyának, ha már apja nincsen, és akkor úgy elmosolyodott a panaszaimon. Aztán te milyen mestert akarsz te követni? Hát a te mestered azt mondta, hogy vedd fel a keresztet, tehát vinned kell. Hát hazudnak róla, te róla is hazudtak. Hát a sajátjába jött, mondja az írás, és a sajátja nem ismerte fel az a világ, amit ő maga teremtett. És fölküldte a keresztre. Te mit nyavajogsz te itt? Szóval ő nem nagyon tűrte, hogy ennyire szeretem magamat, és ez nagyon jó volt megtanulni. Tőle egyébként rengeteg ilyet tanultam, mert voltam vele szarándokolni Rómába, de voltam Jeruzsálemben is, és 40 fokba papi civilbe, kolláréba, zakóba, lakcipőbe ment föl a Golgotára. Hát mondom, atyám, hát legalább a zakót vegye le, nincs melege. És én láttam rajta, hogy azt se érti, hogy én mit kérdezek. Tehát mi a problémám? Hát megyünk a Jézuskához. Hát Milyen melegről beszélsz, meg szomjúságról, meg éhségről. Ilyeneket mondott, hogy az evés csak babona. Hát én, tehát nekem egy ilyen mester, egy földi mester jutott, olyan ember volt, és kérdeztem tőle mindig, mondom, atyám, hogy csinálja ezt? Nem eszik, nem iszik, nem pihen, állandóan derűs, fürtökbe lógtak rajta az emberek, amikor a bazilikában a déles mise volt, utána ilyen kis audenciák voltak, bementek hozzá egy készszorításra, egy kis keresztre. És akkor azt mondta, figyelj, olyan, nekünk olyan előképeink voltak, ja, árvaként, árvaházban nőtt fel, tehát elképesztő sorsa volt, és azt mondja, cserkész voltam a háború után, és mi cserkészek valahova mentünk kirándulni a szétlőtt Magyarországon, és az egyik cserkésztársunk elkezdett sírni. És kérdezi Gábor atya, a mi vezetőnk, hogy mi a baj, kisfiam? Azt mondja, hát, hogy én nem tudok olyan gyorsan menni, és mindig lemaradok. Szóval miért maradsz le? Hát, mert nekem nincs cipőm. És akkor Gábor atya levette a saját viseltes bakancsát, összekötött a fűzőknél fogva, és azt nyakába akasztotta. És attól kezdve ő is mezítláb ment. Szóval, aki ilyen körülmények között nőtt fel, az teljesen másképp áll az élet kényelmi dolgaihoz, mint a magamfajta ember, akinek soha nem volt része ilyen szűkösségbe. És valahogy azt érzem, ez természetesen nem minden helyzetre és nem minden pillanatban igaz, hogy az emberi életben a korlátosság az inspiratív tud lenni. Tehát eleve korlátos lények vagyunk, a földi életünk tólig tart. Ezért a korlátok inspirálnak bennünket. Ez olyan, mint amikor mondjuk diktatúra van, ami nekem nagyon nem tetszett, akkor mégis pezseg a szellemi élet, mert egyszerűen meg kell próbálni a sorok közé betuszkolni a mondandót, és sokkal mondjuk így innovatívabb, vagy izgalmasabb, pezsgőbb az. Nem örülünk, ha korlátok vannak, de miután sokkal szabadabb, korláttalanabb, vagy máshol vannak a korlátok, vagy mások tartják a korlátokat a túloldalon, az ott a teljesen átalakult a szellemi élet is. De ez lehet, hogy egy rossz példa, mondok egy másikat, hogy amikor egyetlen egy eszközön volt ebben a stúdióban, hogy körülnéz, akkor látja, hogy tele vagyunk eszközökkel.
Van egy pár
motyó. Amikor egyetlen egy hangszere volt pénzem, akkor azt úgy tudtam programozni, mint senki más, és mögém álltak az emberek a stúdióba, hogy ebből egy szintetizátorból, tudom, egy lemeznyi dalra való hangot kicsikar ez az űrge. Mióta ennyi eszköz áll rendelkezésre, egyiket sem ismerem ilyen mélyen. Tehát magyarul valahogy azt próbálom ezzel jól-rosszul illusztrálni, hogy a korlátosság jót is tehet az embernek, sok jót tesz az embernek, mert a figyelmét koncentrálnia kell.
Perces kitérő kis filozofálás, a mai világ arról híres, hogy nincsenek korlátok. Rémes, vagy ez a jó?
Hát igen, az összes ilyen magát világjobbítónak tartó, majd később diktatúrába forduló rendszer így gondolkodik, hogyha az összes korlátot lebontjuk, az lesz a jó. Hát de mondjuk a meredek lépcső mellett nem humorból van korlát, hanem azért, hogy ne essünk le. Szóval a korlátok, most a jó korlátokról beszélek, a jó határok, azok segítik az embert. Tehát most bőti időben beszélgetünk. Jó valamire a bőt? Mire jó? Hát mi nem ehet az ember húsikát 40 plusz 6 napig, vagy 40 napig? Tehát ez mire való, mire szólít ez bennünket? Nem arra, hogy a fehérjebevitelt korlátozunk. Tehát ez nem egy ilyen, nem tudom micsoda, belgyógyászati probléma, hanem hogy tudjuk-e magunkat, képesek vagyunk-e önkontrollra, tudjuk-e magunkat korlátozni. Hogy azt is mondják, hogy olyasmiben kell böjtölni, amiben legnehezebb, hogy valaki képernyőböjtöt tart meg, telefonböjtöt, vagy szóböjtöt, vagy nem tudom. Tök mindegy, hogy hívjuk. A kérdés az, hogy tudunk-e magunk elé mesterségesen korlátokat állítani, és ezeket meddig, hogyan, milyen körülmények között tudjuk megtartani. Hát valamire való ez. Valószínűleg, hogy azt a fegyelmezetlenséget, ami felé ez a teljes korláttalanságnak tűnő, egyébként nagyon is korlátolt kor visz bennünket, ez, hogy mégis meg újra tanuljuk az önfegyelmet.
Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Kovács Ákos, énekes, Kossuth díjas előadó művész. A szerkesztő Sályi András. Egy kicsit az életéről. Azt tudom, hogy a Fazekas gimnáziumban járt, azt nem tudom, hogy általános iskolában hova járt, meg hol lakott, meg hol született, ezt bevallom, nem tudom.
Nem általánosan kötelező információ, a 8. kerület mélyén a Teleki téren. Éltem az életem első 14 esztendejét, a Köztársaság téri általános iskolában jártam, ott a pártház mellett nem messze, az Erkeszi házzal szembe, és aztán kerültem a Fazekasba, onnan a közgázra, és onnantól egy része ismert a történetnek, mert már másodéves voltam, amikor lemezszerződést írtam alá, és elkezdtem turnézni.
Milyen volt a fazekas? Mert a fazekasról azt mondják, hogy egy ilyen versenyistálló, de ott szerzett barátokat, tehát ha alkalomattán találkozik egykori osztálytársaival, akkor ők, vagy legalább közülük egy páron barátok?
Persze, össze is járunk, tehát nem várjuk ki ezeket az 5 éves vallumokat, hanem az osztály nem minden tagjával, de egy szűkebb közösség az összejár. Ha szabad itt elpöttyenteni egy ilyen információt, akkor most készül rólam egy portréfilm, Habermann Jenő veterán filmproducer ötletéből, és itt például összehoztak régi osztálytársaimmal a fazekasnak a nagy termében, ahol az első, hát ilyen gyermekcipős lépteket tettem a színpad felé, mert volt természetesen gimnázium a kötelező, hogy mindenkinek zenekara legyen, vagy abban az időben legalábbis ez egy sikk volt. Nekem több ilyen kis bandám is volt, és aztán talán túlzás azt mondani, hogy érdeklődők előtt, de az osztálytársaink előtt léptünk fel a nagy teremben tanári engedéllyel, és abban a nagy teremben, ahol éltem első fellépését, ezt közöltük, ott beszélgettünk két régi osztálytársammal.
Azt hittem, hogy fellépett.
Most nem léptem fel, de felidéztük ezt a korszakot. Hogyha az a kérdés, hogy milyen volt oda járni, én nem éreztem ezt a versenyistáló jeleget, csak azt tudtam, hogy nagyon nehéz bekerülni. Nehéz volt a matek nagyon, én ugyan nem matekos osztályba, ugye a fazekas erről híres, én ugyan nem a matekos osztályba jártam, én nyelvi osztályba jártam, de a matematika nekünk sem volt könnyű, ugye ráadásul nekem felvételi tárgyam volt a közgázra, tehát emlékszem a matek tanárom mondta, kvács, magából ezzel hozzása semmi nem lesz, tehát ezzel biztatott engem. Aztán felvettek a közgázra is.
De az egy jó matematika tanár volt?
Szuper matematika tanáraink voltak, csak hát a matematikát azt nehéz megérteni, és amit nehéz megérteni, ezt a diák ritkán szereti egy-két üdítő kivételtől tekintve, akik közé nem tartoztam. Tehát itt, ha tisztességesen tanultunk, akkor hagytak mindenféle extrakurikuláris tevékenységet, tehát lehetett kórusba járni, lehet, én például törít angolt nagyon szerettem, olyan országos középiskolai tanulmányi versenyen indultunk, sokat készültünk erre, én versmondó is voltam, ráadásul verseket is ott szerettem meg. Fazekasban volt egy nagyon szép hagyomány, talán még mindig megvan, nem tudom, hogy a szalagtűző ünnepségen, ugye amikor a végzősökre föltűzik a szalagot.
A szalagavatón.
Ott egy első éves Kölcsei Parajnéziszéből mond egy részletet, és egy negyedikes pedig József Attila arszpoétikáját mondja. És én azon kevesek közé tartozom, akik mindkettőt mondhatták, tehát elsősként a Parajnézisz részletet, és negyedikesként az arszpoétikát. Aztán állandóan filmvetítésekre vittek minket különböző állami ünnepek kiváltásaként. Hát ennek örvén aztán én sokszor láttam november 7-éken a Vöröskányafa című szovjet remekművet, de hogy milyen indítatásból, vagy hogyan, erre már nem emlékszem, de hogy a gimnáziumban láttam először a Szindbád című filmet, ugye Huszáriknak ezt a fantasztikus alkotását, ami az egész életemre hatással volt, az biztos. És én tulajdonképpen Krudi irodalmát a Huszárik filmtől kaptam. A Huszárik filmet meg az Alma Materemtől kaptam, úgyhogy örökre hálás leszek ezért. Tehát nagyon pezsgő diák élet volt, azt hiszem, ilyen ennyit lehet mondani. Minden folyosó szegletben zenekarok alakultak, de ugyanolyan lendülettel és örömmel jártunk énekelni a Székely Fonóta a kórussal. Kórus, életemben először külföldön a fazekassal voltam, amikor a fazekas kórusa állt Öttingbe, az akkori NSZK-ba mehetett ki pajzán német dalokat énekelni. Hát nem értettük a szöveget, csak Altöttingben a maroknyi szülőből verbovált közönség előtt derült ki, hogy ezek igen palzán szövegű bajor dalocskák, és a székreállvaton volt a közönség, meg nem értettük, hogy miért van ilyen nagy sikerünk, és aztán később elmagyarázták, hogy az általunk nem értett szövegrétege ennek a népi műnek erősen a testi szerelem bizonyos részleteire koncentrál.
Pillanatra még a filmeknél csak zárójeles megjegyzés. Múltkor láttam a televízióban egy sorozat volt, az volt a cím, hogy Csendes Don. Orosz filmsorozat volt, és én tudom, hogy ifjú koromban a Csendes Don című Solohov művet kellett volna olvasni, vagy én nem is. Az volt a meglepő, hogy egy nagyon érdekes film volt, egy olyan világot mutatott, amiről az ember valami keveset tudott, és szerintem jó is volt. Na most akkor a következő kérdés, hogy nem akar olyan nagy filmet rendezni?
Milyen nagyot? Az a kérdés.
Szóval hát egy olyan rendes mozifilmet.
Szeretnék nagyjátékfilmet rendezni, de azt se szeretném, ha bárki azt képzelni, hogy én az ő kenyérét akarom elenni. Hát ebben Magyarországban annyi, kis Magyarországban olyan sok hatalmas, magáról sokat gondoló filmművész van, és vannak köztük valóban nagyok is, Tehát itt sorbál mindenki a lehetőségét.
Vagyis arra gondol, hogy valami állami pénzt megkap, amire mások azt mondanák, hogy de azért kapta meg, mert ön a Kovács Ákos.
Így is azt mondják, akár kap az ember, akár nem. Tehát rólam ezt terjesztik például. Én abszolút piaci műfajban dolgozom, nem a állami bevételekből élek, mint mondjuk egy színházigazgató, aki állami fenntartási intézményt vezetett. Ezek is olyan célt tévesztett vádak, amelyekkel az ember nem tud mit kezdeni, csak nevetni lehet rajtuk. Magyarul az a helyzet, hogy Magyarországon ilyen maszek filmgyártás szinte alig létezik. Tehát a filmek 98-90%-át központi költségvetésből készítik. Egy ilyen rendszerben az ember félve áll sorompóba, tehát hogyha akármilyen filmtervel áll elő, hogyha mondjuk ellen másmilyen színezetű a döntőbizottság, akkor azért döntenek ellene, ha meg azért kap pénzt, mert olyan színezetű, akkor meg az a baj, hogy azért kapott pénzt. Úgyhogy ez egy ingoványos talaj. Engem az alkotás érdekel, mint olyan. Nagyon szívesen rendeznék a nagyjátékfilmet, ugye egy kisjátékfilmet csináltunk, már említett Habermann Jenővel, akinél tapasztaltabb filmes alkotó nem nagyon él ebbe az országban, mert nagyjából 300 filmnek a stáblistáján van rajta a neve, aki a kábelhúzogatótól a rendező asszisztensen át, gyártásvezetőn keresztül a producerig, mert minden volt egy filmben, színész, operatőr és rendező, nem, de neki nem is ez a dolga. Egy nagyon komoly filmes szakemberről van szó. Ő valahonnan ismert engem, mint dalszerzőt, és a fülébe jutott, hogy nekem vannak novelláim. És akkor megkeresett, hogy mutassak már neki, mert ő keresi a film témát állandóan. És nagyon nyitott ember, nálam sokkal idősebb, tapasztaltabb ember, és akkor megkérte, hogy küldjek neki novellákat. És elküldtem neki néhány írásomat, és azonnal rámutatott a Taxis című novellára, hogy ebből írjál treatmentet, papa. Mert így szól itt, de hogy ennek mi az oka, az biztos, hogy nem nehezen föltérképezhető. Vagy mindenkit papának szólít, az egyszerűség kedvéért. Szóval mondta, hogy írj ebből egy treatmentet. Mondtam, természetes. Hát hazajöttem, és megnéztem, hogy mi is lenne az a treatment, mert őszintén szóval én nem tudtam, mert ezt nem ismertem azt a kifejezést. De a puszta tény, hogy valaki, és ez is a neveltetésemben van ennek a gyökere valahol, hogy valakiben él a bizalom, hogy én meg tudok csinálni valamit, az engem odáig röptet, hogy képes legyek megcsinálni. Hát ez nem is ott kérdés, hogy én tudok egy treatmentet írni, akkor nekem kötelességem megfelelni ennek a bizalomnak. Úgyhogy megírtam a magam treatmentjét, beadtuk. Ez egy olyan pályázat volt, amin egyébként nagyon kis összegeket adtak ki, tehát kabátgombok, színes üveggyöngyök. Mi ebből egy 27 perces kis játékfilmet hoztunk ki. A Magyar Színésztársadalom színejava benne van. Nagy Mari, Eperjes Károly, Méhes László, Cseke Péter, Sára Bernadett, Pápai Erika, Pap János a főszereplő, tehát mit tudom én, a Vecsei H. Miklós, Kis Vidnyászki, szóval komoly emberek, ha valakit kihagytam, akkor bocsánatot kérek, most hirtelen nem tudtam, Hindrok Csaba például, nagyszerű Kubik Anna, szóval komoly emberek. Na, az én személyem is talán számukra jelentett bizonyos fokú garanciát, hogy bár első filmesről van szó, de ez egy átgondolt dologról van szó. Nagyon örülök annak, ami megszületett. Aztán 14-15 nemzetközi díjat nyertünk vele kisebb-nagyobb fesztiválokon. Én örülök ennek, hogy vannak díjaink, de ez a film nem attól jó, hogy megdíjazták, hanem remény szerint azért adtak itt-ott díjat, mondjuk Sánkhájtól, Torontóig, Abruzzótól, Milánóig, Brnótól, Bukarestig, mindenfele nyertünk vele. Úgyhogy máshol is megértettek minket, talán ebben lehet összefoglalni ezeknek a díjaknak az értékét.
Egy kis fordítás a témában, a következő nagy téma, de még visszatérünk arra, hogy...
Még mondhatok, amit erről, mert eszembe jutott. Ugye most óriási indulatok és érdekek nyomán, ugye sokáig hallgattuk ezt, hogy a történelmi filmek területén milyen adóssága van Magyarországnak, hogy nem készültek sokáig, vagy nem elég készült, nem tudom pontosan, hogy fogalmazom, és most mindenféle történelmi film készül. Most például kaptam, hogy amit a kis játékfilm leforgott, többször is kaptam olyan megkeresést, amelyek nagyon-nagyon megtisztelőek, de nem éreztem úgy, hogy ezeket nekem kellene megcsinálni, mert ott egy ilyen zsoldos rendezőt keresnek. Én meg a szerzői filmben nőttem fel, és a szerzői filmben hiszek. Most mit tudom én, Tarkovsky, Kieslowski, vagy akár Huszárik neve fölvetőt, hát hogyha kell illusztráció, hogy mi az, hogy szerzői film, ma már ennek nincs divatja, tehát ma már egy hollywoodi blockbusterben az, hogy ki a rendező, az majdnem mellékes egy-két nagy név kivételével. Tehát van, hogy három rendező van egy filmnek, 8 operatőre, 14 forgatókönyvírója, szóval a producerek gyakran fontosabbak, mint ez egy másik fajta filmalkotás. Én a szerzői filmbe hiszek, tehát én úgy gondolnám, hogy van is most az asztalomon egy ilyen, vagy az éli szekrényben egy ilyen forgatókönyv, ami egy történelmi témát dolgoz fel, valóban egy nagy hiányt töltene, egy nagy űrt töltene be, nagy hiányosságot pótolna, hogy ez a film létrejöhetne. Ugyanakkor én nem történelmi filmet akarok csinálni.
Tehát engem megtudható a téma, bocsánat. Csak legalább a kor, hát ez vagy egy, a főhős.
Két világháború közötti politikai eseményeket, szereplők életét dolgozza fel a forgatókönyv, nagyon-nagyon izgalmasan. Egy olyan korról van szó, amiről nagyon keveset tudunk, és szinte csak téves ismereteink vannak róla, az oktatás sajátos irányultságának következtében. Döbbenetes az egész forgatókönyv, most hozzáolvasok sok mindent. Soha nem érdekelt a történelmi film, tekintve, hogy ez a szerzői filmes vonal izgat, és hogyha valaha ezzel egy pályázaton indulnék, akkor azt próbálnám benne elmagyarázni, hogy a történelmi téma ellenére én ezt nem történelmi filmnek képzelem el, hanem egy személyes sorsnak, egy személyes drámának, egy sajátos kálváriának, egy belső útnak a világa érdekel, amihez csak kulisszát ad a történelem, mert amúgy így gondolkodom az emberi életről is, hogy az, hogy milyen korban élünk, ez nagyon sokban hat ránk, de alapvetően az emberi drámánk az a kortól független. Az, hogy a ránk bízott idővel, és akkor visszakanyarodtunk a beszélgetésünk elejére, mit tudunk kezdeni?
Ha már a történelem szóba került, az életrajzot ott hagytuk abba, hogy fazekas, és utána egyetem, de közgazdaságtan. Miközben azt mondja, hogy az irodalmat meg a történelmet szerette. Hát akkor miért nem történelem, vagy nem történész?
Hát én elmentem 16 évesen a fazekas diákjaként egy, már nem tudom, talán egy újsághirdetés hatására a Lángműveldési Központba, ahol nagy olasz rendezőknek a retrospektív vetítése ment, egy ilyen bérletet vettem, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini és Antonioni voltak terítéken, és akkor a kezdeti korai művektől kezdve mindent levetítettek, kivéve ami tiltott volt, például az, ugye
nem tudom, hogy mi volt akkor tiltva.
A Szaló volt, ugye a 120 nap a Pasolinitől, ami tilos volt a szocialista országban levetíteni, ott egy 120 diából álló képsorozatot vetítettek le a filmnek a jeleneteiből, és egy pali elmesélte, hogy a filmben egyébként mi zajlik. De nagyon érdekes időszak volt ez, tehát a maga, ugye itt is visszatérhetünk az, hogy a korlátosság, az, hogy nem volt egy csomó minden hozzáférhető, az izgalmassá tette az ember számára ezeket a produktumokat, vagy szellemi alkotásokat. Nagyon jó volt ott ülni. Akkor kezdtem olaszul tanulni az olasz filmek hatására, mert úgy éreztem, hogy a magyar feliratból, meg a hallott olasz szövegből, bizonyos fokú angol tudásnak a birtokába, úgy éreztem, hogy majd én könnyen meg fog tudni tanulni olaszul. Hát leszigorlatoztam belőle az egyetemen, de sajnos nem tudok úgy, mint ahogy mondjuk angolul meg tudok szólalni. Mit akarok ezzel mondani?
A történelem.
Hát igen.
Hogy miért nem lett történész? Onnan indultunk.
Nem történész? Hát azért, mert hazajöttem a Lángművedési Központból, elmondtam édesanyámnak, hogy végre megvan az élet nagy kérdésére a válaszom, és hát édesanyám még jogász család, 1758-ig visszavezetik a családfát, ugye békeidőben joggal foglalkozó emberek voltak, a férfiak mondjuk bírók, háborús időben katonák, apámmal a jogon találkoztak, öcsém is rendes ember lett, jogra ment, és várta, hogy én is ezt válaszom, slágferti gyerek, biztos jó lesz jogásznak, és mondta, hogy hát akkor mi a válasz a nagy kérdésre, fiam? Hát az, hogy én filmrendező leszek, hát az én anyukám elájult a konyhába, úgyhogy hát, hogy fel kell segíteni, és attól kezdve a szüleim döbbenten beszélgettek a konyhába, hogy kire ütött ez a gyerek, hát kinek a vére ez, mert nem tudták elképzelni se, és aztán voltak ötleteik, ugye édesanyámnak volt egy apja, Rajmund nagyapám, aki királyi táblabíró volt, aztán teljes vagyonelkobzás, kényszermunka, egyebek. Tehát ő egy nagy figura volt, és amellett, hogy királytáblabíró volt, amellett nagyon nagy természetű volt, és nagyon emberi életet is élt. Az ő neve gyakran fölkerült, amikor ezt meg be kellett valahogy azonosítani, hogy ki lehet a forrása ennek a, ezeknek a furcsa művészinek és mondható hajlamoknak.
Mindig kell egy felelős.
Tehát úgy mentem én a közgázra, hogy a jogra én nem akartam menni, anyám még nagyon szelíden bár, de azért letérítettek a filmrendezői sorsról. Igen, jól tették, mondanám halkan, ha jól ismertek engem. Édesanyám féltett ettől a sorstól, és hát kvázi ennek a két eltérő szándéknak a keresztmetszete volt a közgáz, amit én a szüleim iránt érzett tiszteletből elvégeztem. Igaz, hogy az első elbukott matematika vizsgám után hívtam édesanyámat a Nádor utcai kollégiumból, hogy én itt hagyom az egyetemet, és édesem zokogva kért, hogy ne hagyjam ott. és akkor végigcsináltam, de ahogy már korábban említettem, még csak másodéves voltam, amikor aláírtam egy hosszú távú lemezszerződést a Hungarotonnal, és beültem egy turnébuszba, és attól kezdve inkább csak vizsgákon láttak engem az egyetemen. Bán László, aki most a Szép Műnek az igazgató, és az egész, talán az egész Liget projektet vezeti, nekem szociológia tanárom volt. Emlékszem, hogy vizsgázni mentem szociológiából, halkan bekopogtam, mondtam, hogy jó napot, tanár úr, én Kovács Ákos vagyok, mondja, hogy hát én tudom, hogy maga kicsoda. Sajnos maga nem tudja, hogy én ki vagyok. Én még az óraadó tanár, és ebben a fél évben még nem találkoztunk, úgyhogy ha volna szes hármas értételt húzni. Ezt az élet nagyon kegyes és vicces, és az Isten humorérzéke az mindig, számomra mindig meglepő és jó leső, hogy valami panelben egymás mellett ültünk. Mondta, én tanár úrnak szólítom őt azóta is, hogy nyilván kevésbé emlékszik rám, és elmeséltem neki ezt a történetet, hogy te emlékszel erre, tanár úr, azt mondja, én nem emlékszem, és elnézést kér. De hát mondom, teljesen igazad volt, mert nem jártam be az órákra.
Műsorunk vendége Kovács Ákos, énekes, Kossuth díjas előadó művész. Kicsit fordítok a témán. Egy híres ember, aki nagyon sikeres zenekarnak a meghatározó embere. A sikeres, híres ember és a nők. Ez itt a kérdés.
Ingoványos Talaj.
És a család. Valahogy a kettő azért mégiscsak találkozik.
Hát én nagyon fiatalon találkoztam a feleségemmel, aki négy gyerekünknek az anyukája, és aki most is finom reggelivel engedett le el a rádió interjúra. Ő 18 esztendős volt, én meg 20, amikor az egyetemen találkoztunk. Én még messze nem voltam sikeresnek mondható énekes, vagy bármilyen területen, bármilyen eredményt felmutatni képes ember. Egy diák voltam, ez egy diákszerelem volt, amiből a jó szerével a tiszta álhatatossága miatt lett egy nagyon hosszú távú kapcsolat és házasság és gyerekek. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy három gyerekünk úgy született meg, hogy még nem voltunk házasok, de együtt éltünk.
Ezt sokan felrólják.
Hát én úgy gondolom, hogy egyrészt igazuk van, másrészt helyesebb, hogy mindenki a maga életével foglalkozik. Tehát én úgy gondoltam a házasságra, miután kortársaimnak esküvőire jártam, én is ilyen eseményeken meghívott voltam. Én nem kaptam vallásos nevelést, bár a szüleim fontosnak tartották, hogy a családi, legnagyobb családi ünnepeink azok is mindig egybeestek az egyházi ünnepekkel, de ez abban az időben volt, amikor bizonyos fokú hátrány is érhette az embert, ha másból nem, hát abból, hogy hármas igazságba kellett élni, hogy mást kell mondani otthon, mást az iskolába, mást a munkahelyen, a nagymuter előtt aztán végképp nem lehet bizonyos dolgokról beszélni. Ezt az egész ország átélhette, ezt a kettős vagy sokszoros beszédet, és ez kényszeríti az embert egy ilyen dupla fenekű gondolkodásra is. Hogy emiatt vagy más miatt óvtak ettől a szüleim, azt nem tudom, de amikor az emberben a éhség, szomjúság erre az ismeretre, erre a bizonyosságra megérlelődött, akkor már kész formák voltak az ünnepek képében. Meg hát olyan kifejezéseket használt édesanyám, amelyek ugye az ő életében, mint egy vallásban felnőtt ember életében beivódtak. Ezeket, mit tudom, amikor elég szerény anyagi körülmények között éltünk, nem akarom azt mondani, hogy szegények voltunk, mert ez talán egy másik kategória, de hát mondjuk, hogy az ország háromnegyede szerény körülmények között élt, és a Teleki téren, mikor lementünk piacozni, és az a kevés dolog, ami megengedhetett magának a család, abból kellett ebédet rittyenteni, akkor anyám azt mondta, hogy a csodálatos kenyérszaporítás. Tehát én ezt nem tudtam egy bibliai történethez kötni, én anyám szájából hallottam ezt először erre a helyzetre. De később, amikor az emberbe kialakult az igény, hogy megértse, hogy azok az ünnepek miért pont akkor is ott voltak, miért a karácsony, miért a húsvét voltak a legfontosabb családi összejöveteleink, akkor hirtelen ezek a formák feltöltődnek tartalommal. Tehát ez egy nagyon szerencsés sors, hogyha a forma kész van, és már idézőjelben csak tartalommal kell feltölteni.
Na de ezzel azt mondja, hogy akkor jött rá a házasságnak a fontos voltára, a házasság is egy szentség, amikor már megvolt a három gyerek. Jól mondom?
Én máshonnan közelítenék. Azt akartam elmondani dadogva a történetem elején, hogy amikor jártam kortársaim esküvőjére, és láttam, hogy fogadkoznak az oltárnál, majd három év múlva már a lapos tévét fűrészelték ketté, és átkot szórtak egymásra, akkor azt gondoltam, fiatal és a világot mélységében megérteni még nem képes emberként, hogy hogy ez csak egy jelmezbál, ezek csak jelek, ezek csak formák, amelyek nem telnek fel tartalommal.
Most az elég messziről indult ahhoz képest, ahova jutott, de ez csak kitérő.
Hát ezt én nem tudom. Én nem tudom, lehet, hogy messze jutottam, lehet, hogy nem is olyan messze attól voltam, vagy hogy eleve nem esik van nagyon messze ez a kettő egymástól. De az emberben él a szkepszis, és a tapasztalati úton ugye ilyen információkhoz jut, akkor ezt lehet így is értékelni. Most éppen az öcsém szentségi házassága alkalmával döbbentem rá arra, hogy ezek nem üres formák, és fel lehet őket tartalom is tölteni, és ez pont Farkas atya volt, akiről már korábban is beszéltem. Az öcsém feleségének a családja kötődött ő hozzá, ezért ő adta össze a testvéreméket. Én ott voltam tanúként az öcsém szentségi házasságán, és megdöbbentem, hogy nem üres formákat látok. És egyből azt mondtam, hogy hát én szeretnék hittanra járni, meg bibliaismereteket szerezni, és pont 33 éves voltam. És hát attól kezdve nem volt megállás. Azt nem mondom, hogy nem volt megtorpanás, mert az én életemben is van egy csomó olyan nehézség, magánéleti probléma, amiről az ember nem akar egy rádi interjúba beszélni, de az ember életnek ezek velejárói. Tehát nem azt mondom, hogy teljesen egyenes út vezet ahhoz az állapothoz, ahol most próbálom látni magamat, egyáltalán biztos, hogy ezt én jól látom. De én annyi mindent kaptam a Farkas atya személyén keresztül a Jóistenből, hogy ő mindig a Jóistenre irányította a figyelmemet. Tehát nem azt mondta, hogy én... Tehát amikor én azt találtam mondani, talán ebben az interjúban is már ezt a hibát elkövettem, hogy őt az én bizonyos értelemben a földi mesteremnek tartom, és azt mondta, nem, mester az egy van. Az nem én vagyok. De hogy az ő személyes példája, az a rengeteg elképesztő és rendszerezett tudás, ami fejében volt, ahogy a Biblia ismeretet próbálta belénk önteni, hát ez példátlan. Tehát én először is azt mondja az ember, gőgösek vagyunk, azt mondjuk, olvastam a Bibliát, először is nem olvastuk, nem is igaz. Aztán, ha olvastad, úgyse értetted. Tehát azért ahhoz ember kell, aki ezeket a sok rétegű képet, amit talán maga ezeket a elképesztő réteggel bíró történeteket fölfejti, talán maga a Szentíró se érti, hogy milyen bonyolult dolgot ír le.
Farkas atya azért a nevét.
Dr. Farkas Attila. Attila atyáként is ismerik. Művészettörténész volt.
Jó, csak hogy a hallgató mégis tudja, hogy körülbelül miről van szó, viszont...
Két karnak volt a titkára, Deles misét celebrálta a bazilikában, hát nagyon komoly hittanosai, most már azért talán mondhatom, hogy idősebb emberek, állandóan jártak hozzá, olyan szentmisei voltak, hogy a szentbeszédek egy összefüggő előadássorozatot is kitesznek. Láttam embert, aki jegyzetelt a szentmisein, hát külön okokból persze, De volt, aki azért jegyzetelt, mert olyan tudásanyagot öntött a hívekbe egy-egy ilyen homilia alkalmával, ami egy egyetemi kurzusnak is beillik. Tehát egy fantasztikus ember volt, és nagy veszteség, hogy ő nem a földön működik már tovább, de hozzáteszem, hogy 93 esztendőt élt, és az is nagyon izgalmas dolog volt, ugye én a eukarisztikus kongresszusnak a mondjuk így zenei felelőse voltam, most ezt csak ilyen homályosan írom körbe, és Farkas atya sokszor mondta, hogy már semmi más nem szeretne, csak az eukarisztikus kongresszust megérni, mert ő 9 éves korában, 38-ban első áldozó volt az első eukarisztikus kongresszuson, és ott lehettem vele a másodikon, és az nekem is aztán több szempontból is nagyon nagy élmény volt, meg egyáltalán ebben a munkában részt vehettem, ha a magam parányi részét is, de kivehettem belőle, ez számomra nagyon fontos volt, és annak is örültem, hogy ő is ott lehetett.
Na, és akkor a beszélgetés végén azért egy-két szót a gyerekekről, nevezetesen nem arról kérdezném, hogy mit csinálnak, vagy merre tartanak, hanem hogy mit szeretne, hogy milyenek legyenek.
Hát erre a kincstári válasz az, hogy szeretném, ha boldogok lennének, de azt megtanultam, amit én is emberlétet élek, hogy a boldogság az, ha megadatik, akkor csak pillanatokra ilyen felszikrázó percekre van.
Ez egy következő beszélgetés témája lesz majd, igen, hosszasabban.
Hát ez egy hosszabban kifejtendő téma. Nagyfiam 27. életévében van Marcikám. Hát ő, mint első szülött, ő többszörösen terhelt, mert egy ilyen híres apukának, a fiának lenni nem könnyű, ráadásul külsőleg és talán belsőleg is nagyon hasonlít rám. Ő már megkezdte az önálló életét, egy nagyon komoly barátnője van, talán még nem jegyezte el, de talán már mennyasszonyának is mondható. Hát én 27 éves koromban a szüleim semmit nem tudtak rólam, mert állandóan turnéztam, meg állandóan dolgoztam. Én szerencsére ennél azért szorosabb kapcsolatban vagyok vele, éppen most vasárnap voltak nálunk közösen ünnepelni, ebédelni. Ő teljesen egy ilyen üzleti vonalon mozog, elemző, tök más munkakört csinál, mint amit én csinálnék, vagy neki gondoltam volna apaként, és ebben boldog, megtalálta saját magát, boldog szót alkalmaztam, hogy aztán boldog-e, vagy nem, azt lehet, hogy bővebben fejteni ki, de úgy tűnik, hogy a saját útjára rátalált. Anna lányom 23 esztendős, ő szerzőtársam is, a irodalom szeretetet azt teljesen sikerült, ő vitte tovább, így mondom, mert nem is én plantáltam belé. Magyar szakos mesterem van, tanult Firenzébe is Erasmusszal 5 hónapot, és most újra elnyert egy ilyen ösztöndíjat. Egyébként az irodalom szerelmese, és hiszem, 3-szor annyi pontja volt, mint amennyivel fölvették, de, tehát a létező összes egyetemre mehetett volna, de ő csak az irodalom érdekelt, és ma is az érdekli, nagyon érzékeny, komoly, nagy hitű ember, messze a kora előtt jár. A katalányom 20 esztendős, ő egy teljesen gyakorlati figura, ő kölyökkora óta anya szeretne lenni, fiatal anyuka, ez az ambíciója, nagyon gyakorlatias ember, őt az irodalom például egyáltalán nem érdekli, viszont teljesen két lábbal jár a földön, neki már van jogosítványa, autót vezet, az egyetem mellett dolgozik, őt nem féltem az élettől, tehát ő már 20 évesen az életre kész figurának tekinthető, és hát ott van a kicsi szegény, aki már szintén 15 esztendős, első éves a Ciszterci gimnáziumban, Júlia lányom. Ő egy nagyon komplex személyiség, és tehát azt szoktuk mondani így nevetve egymás között a hátam mögött, hogy az első magyar női űrhajós lesz belőle, mert a gyakorlatiasság és a tudomány iránti elkötelezettség, vagy ez elképesztő érdeklődés van benne, magától tanul franciául, egy telefonjára letöltött alkalmazás segítséggel, és időnként franciául beszél, angolul már úgy beszél, mint mi, a szülei, akik viszonylag jól beszélünk. Úgyhogy hát ő belül még nagyon sok minden lehet, nyilván 15 évesen ez még nem derül ki, hogy pontosan mi. Ha megkérdezzük, hogy mi a kedvenc tantárgya, akkor azt mondja, hogy a rajz. Tehát olyan választ ad, amit ugye se az édesanyja, se én nem adtunk volna ebbe az időbe. Tehát nagyon izgalmas, tehát négy külön világról van szó, négy külön univerzumról, és mindig azért így szülőként egyrészt a büszkeség, meg a félelem egyszerre szólal meg az emberbe, hogy azt mondjuk, hogy mindegyiküket ugyanannyira szeretjük. Mindegyiküknek ugyanazokat az impulzusokat adjuk, mégis ugyanabból a forrásból mennyire különböző sorsok tudnak kivirágozni, és ezt egyszerre gyönyörű is, meg félelmetes is látni.
Kedves hallgatóink, a Kvaterka műsorának vendége Kovács Ákos, énekes, Kossuth-díjas előadó művész volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sályi András.